János evangéliumának a 13. fejezetéből olvasom az igét ezen a délelőttön. János evangéliuma 13. fejezetének a 7. versét fönnállva hallgassuk meg. És Jézus így felelt Péternek: amit én cselekszem, te azt most nem érted, de azután majd megérted. Eddig olvasom az igét. Jubiláte vasárnapja van, a 66. Zsoltárból az első vers, ami a jubiláte vasárnapjának az alap gondolata, amit az előbb fel is olvastunk, amikor a zsoltáríró azt mondja, hogy örvendez Istennek, te egész föld. Az örvendezés az, amire fölhívja a figyelmünket, és hogyha végig követtük a 66. Zsoltárt, akkor el is mondja a zsoltáríró, hogy miért van oka az örvendezésre. Azért, mert megszabadította Isten az ő népét, mert átélte, mert megtapasztalta azokat a csodákat, amiket Isten az ő életükben elvégzett. Hát van ok arra, hogy örvendezzünk. Van ok, amikor azt tapasztaljuk meg, hogy annyi áldással halmoz el bennünket Isten, hát akkor van miért örvendeznünk. De mi van akkor, hogyha az ember nem ezeket a csodákat éli át az életében? És én ezen gondolkodtam el, hogy hogyan is örvendezhet az, aki az életében nem csodákat, hanem nehézségeket él át. Az elmúlt héten egy temetésen voltam, egy férfit kellett eltemetnem, aki hát az egész életében nagyon szegényen, nagyon nyomorúságosan élte le az életét, és hát tulajdonképpen az utolsó napjai, és még a temetés is olyan nehezen jött össze, és nehezen sikerült őt eltemetni, anyagi okai voltak családnak a szegénysége miatt, és amikor odaálltam a ravatalozóhoz, hogy valami vigasztaló szót mondjak a családnak, vigasztaló szavakkal álljak elé, akkor bevallom őszintén, hogy nagyon nehéz helyzetben voltam. Milyen vigasztaló szót lehet mondani? Nem csak azért nehéz a vigasztalást elmondani, mert nyilván egy gyászoló család, aki ott áll, és a gyászában, fájdalmában várja a vigasztaló szavakat, hanem a jövőre nézve is milyen nehéz azt a vigasztalást adni, hogy mi lesz a jövőben. Amikor sokszor szegény családokkal, roma családokkal beszélgetek, és elmondják gondjaikat, anyagi terheiket, munkanélküliségüket, nem találnak munkát, nincsen lehetőség arra, de nem csak nekik, hanem általában vannak az országnak olyan részei, ahol mondhatjuk, hogy ha keresnek, sem találnak munkát, és az nagyon boldog egy faluban az a néhány ember, aki vagy az önkormányzatnál, vagy ha van még általános iskola, óvoda, ott találnak munkát, de egyébként pedig a mezőgazdaságban is nagyon kevés munkalehetőség van, nem csak a roma lakosság, hanem sokszor a magyar lakta, magyarok is, az úgynevezett magyarok, ha ezt lehetne külön választani, de nekik sincs munkalehetőségük, és amikor beszélgetek velük, amikor kérik a tanácsomat, sokszor állok olyan helyzetben, hogy de mit tudok mondani vigasztalásként? Persze mondhatom, hogy Isten hűséges hozzájuk, és ez igaz. Azt is elmondhatom, hogy Isten szereti őket, és biztos vagyok benne, hogy a gondjaikat meg fogja oldani. Ebben is biztos vagyok, ezt is elmondhatom, de amikor az emberek kézzel fogható segítséget várnak, amikor kézzel foghatóan szeretnék megtapasztalni azt, hogy valóban jobb lesz, hogy valóban meg tudok majd élni a családommal, majd jobbak lesznek az életkörülményeim, mert hiszek én, Mert én hiszem, hogy Jézus meghalt az életem, az én bűneimért, és hittel elfogadom ezt. De a hétköznapi körülményeimben milyen módon várhatom a segítséget? Igen, könnyű lenne elhesegetni ezt a gondolatot, elcsapni egy-egy gondolattal, és azt mondani, hogy de hát az Úr majd gondoskodik rólatok. Ugye az ember érzi, hogy hát ez nagyon, nagyon erőtelen bátorítás. Az Úr majd gondoskodik rólatok. Igen, a Szentírásban is olvassuk azt, hogy nem mondhatod az atyát fiának, amikor jön hozzád, de hogy menj el békességgel, közben pedig nem segítesz az ő problémáján. Hát ez a legegyszerűbb. Majd Isten megsegít téged. És ezért látom azt, hogy nagyon nehéz az embernek bármi bátorítást mondani is. És azt hiszem, hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy nyugodtak lehettek, mert azáltal, hogy megtértek az Úrhoz, azáltal, hogy átadjátok a ti bűneiteket, felszabadultok a ti bűneitek rabságából, és örömmel tölti be a ti szíveteket Isten, innentől kezdve minden problémátok meg fog oldódni. Ugye milyen jó lenne? Hogy innentől kezdve nem lenne kenyérgond, innentől kezdve nem fájna semmi, nem lennének betegségeink. Hát ez az, amire vágyik az ember, és valljuk őszintén, hogy sokszor ezt is várjuk Istentől. És mondom, hogy lehetne az embernek üres frázisokkal eldobni, vagy elhesegetni azokat a kérdéseket, amelyek az emberek szívében vannak, de ez nem az Isten útja. Ez nem Jézus útja. Jézus soha nem ígért olyan dolgokat az őket követőknek, amelyek rövid távon valami sikert eredményezett volna azért, hogy őt kövessék. Hanem igenis, ő mindig őszintén beszélt. Őszintén beszélt arról, és nem áltatta a hallgatóságot, és nem áltat bennünket is azzal kapcsolatban, hogy ha követjük őt, akkor mi lesz az életünkben? Mi az, amit meg fogunk tapasztalni? Mit mond? Hogy ő örök életet ad. Ezzel a temetésen is sem tudtam másról beszélni, csak arról, hogy abban van nekünk a békességünk, hogy Isten örök életet adott. Hogy megváltott a mi bűneinkből. Ezt megígérte. És ez lehet a mi békességünk. És fogadjuk el Istennek ezt a kegyelmét, és élhetjük úgy az életünket, hogy abban a bizonyosságban élhetünk, amit Pál is elmond, hogy meg vagyok győződve, hogy semmi nem szakíthat el az Isten szeretetétől. A szegénység, a nyomorúság, a betegség, hatalmasságok, eljövendők, semmi. Ez a mi örömünk. És erről beszél az Úr. Beszél arról, hogy békességet ad. Beszél arról, hogy örömöt ad a hétköznapokban. Beszél arról, hogy jöjjetek én hozzám, és én nyugalmat adok néktek. Menedéket találtok nálam. De nem csap be bennünket, és nem mondja azt, hogy innentől kezdve az életünk minden problémája egyik pillanattól a másikra, mondhatjuk, egyetlen egy csettintéssel megoldódik. És elmondja azt is, hogy ha követjük őt, azzal milyen nehézségek fognak történni a mi életünkben. Ő nem édesget bennünket. Ő azt mondja, hogy ezen a világon, ebben az világban nektek nyomorúságotok lesz. És majd üldözni is fognak benneteket. De ha nem is fognak a hitünk miatt üldözni, attól függetlenül még átéljük a mindennapok terheit, gondjait. Nekünk nem lesz jobb a gyereknevelésben, mi ugyanúgy fogunk csalódni emberekben, azokat a dolgokat fogjuk átélni, mint mások. Nem ígéri az Úr, hogy minden megoldódik az életünkben, ezzel a kísértő próbál bennünket csak becsapni. Ő mindig őszintén elmondja. A kísértő pedig, ez az őneki a természete, és ez az ő odaédesgetésének a ígérete, amivel odajön hozzánk, és Azt mondja, hogy nyugodtan tegyünk meg dolgokat, mert az Isten majd megerősít bennünket. Emlékezzünk csak, amikor Jézus megkísértette, és azt mondja, hogy jó, nyugodtan tedd meg, le is vetheted magad innen a templomnak a tornyából, és micsoda kísértése az, nem is bárhova, máshova vitte őt, hanem a templomnak a legmagasabb részére, és te vesd le magad, ó, hát nem kell félned, nyugodtan tegyél meg mindent, mert majd megőriz. Vagy majd nyugodt lehetsz, hogy még a kenyér is, vagy a kő is kenyérré fog majd változni. Vagy neked adom a világ minden kincsét, csak borulj le előttem. Micsoda ígéretek ezek. De arról nem beszél, hogy ha őt akarjuk követni, és hogyha ő neki engedünk, annak a vége a nyomorúság. Itt a földön is nyomorúság lesz, és majd a kárhozatban, ahol szomjúhozni fogunk, és ahol az örök gyötrelem vár ránk. Olyan könnyedén tud nekünk ígéreteket tenni, és a vége pedig nyomorúság, mint a tékozló fiúnál, aki azt gondolta, hogy elhagyom az atyai kötöttségeket, majd én mindent megtehetek, enyém lesz a világ, és testileg, lelkileg megnyomorodva áll az élete végén, és azon gondolkodik, hogy merre induljak. Nagy kegyelem volt a számára az, hogy megértette, hogy de hát az én atyámnak házában még a béresnek is jó dolga van, miért ne menjek oda-vissza? Nagy kegyelem, vagy gondoljunk Zákeusra, aki szintén elhitte a kísértőnek a szavait, hogy gyere, kövess engem, csak jó lesz az életed, felhalmozott egy csomó vagyont, aztán magányosan, összetörve, emberileg találkozott Jézussal, és amikor megértette azt, hogy sokkal többet ér az Istennek való engedelmesség, sokkal többet ér, hogyha elfogadom az ő szeretetét, és mindaz, ami eddig fontos volt, kidobom, szétosztom, visszaadom azoknak, akitől elvettem. És milyen nagy kegyelem, hogy ez az ember is rájött, hogy becsapták. Testvérem, te rájöttél már arra, hogy téged becsaptak? Hogy az ördög az, aki igenis olyan ígéreteket tesz neked, amelyet soha nem fog beteljesíteni, de amellyel elveszi a te lelkedet, és megnyomorgatja a te életedet, hétköznapjaidat. Jézus nem csap be bennünket. Ő őszintén megmondta, hogy ha követjük őt, akkor lesznek próbáink, lesznek nehézségeink, igen, lesznek kísértéseink, hogy igen, sokszor kell döntenünk jó és rossz között, az isteni út és a széles, vagy a keskeny út és a széles út között. És lesznek olyan dolgok az életünkben, amiket nem fogunk érteni. Hogy Isten miért vezet ilyen utakon. De nekünk ezt föl kell nőni. Mert az Úr bennünket egy egyenes úton akar vezetni. Emlékezzünk csak, amikor a tanítványokról azt olvassuk az igében, hogy keresztelő János tanítványai elkezdték követni az Urat, és örvendezve hallgatták őt egész nap, és mondták egymásnak, vagyis hát a testvérének, Jakab, hogy megtaláltuk a messiást, és együtt hallgatták, és öröm volt a szívükben. Vagy gondoljunk arra, amikor azt olvassuk az igében a megdicső, és hegyén már reggel említettem az imóórán, amikor azt mondják a tanítványok, amikor látták Mózest, Illést és Jézust ott a hegyen megdicsőülve, hogy jó nekünk itt, maradjunk itt, építsünk itt három hajlékot. Mind a két történet, és mondhatnék még számos történetet a Szentírásból, ami arról szól, hogy az emberek elkezdték követni az Urat, és micsoda nagy öröm volt bennük, hallgatták szavait. Milyen jó volt. De azt arról is olvasunk a Szentírásban, hogy nem mindig ilyen sikerekről, nem mindig ilyen örömteli történésekről számol be a Szentírás. És ott a megdicsőülés hegy után is azt látjuk, hogy Jézus levezeti a tanítványokat a hegyről, ahol aztán azt látjuk, hogy ott vannak az ott maradt tanítványok, és ott van egy hatalmas tömeg, aki jött mindenféle nyomorúságával, testi és lelki gondjával, amit hoztak a tanítványok elé, és a tanítványok nem tudtak mit kezdeni vele. Nem tudtak mit kezdeni a beteg gyermekkel, akit a nyomorúságos kór napról napra elővett, és ott látta azt, hogy hogyan kínlódik, hogyan erőtlenedik el az apa, mert nem tudnak segíteni rajta. És ott vannak a tanítványok is, akik ott állnak tehetetlenül, hogy képtelenek segíteni, pedig annyira szeretnének. Miért nem tudjuk őt meggyógyítani? Miért nem sikerül nekünk? Mennyi ilyen kudarc éri az életünket? Vagy mennyi ilyen fájdalom van a mindennapjainkban? Nem tudunk mit kezdeni. Erőtelenek vagyunk megváltoztatni azt, ami körülöttünk van, vagy még azt is, ami a mi életünkben van. Nem értjük. Vagy amikor napról napra mi magunk erőtlenségeivel, magunk bűneivel találkozunk. Amikor nem másokban csalódunk, hanem amikor azt látjuk, hogy mi is képtelenek vagyunk. És este szembe kell állni a tükörrel, és látni kell azt az embert, aki megint elbukott. Amikor Péterről azt olvassuk, hogy olyan nagyon bátorsággal és tényleg nagy lelki felindulással mondta azt, hogy Uram, ha bárki elhagy téged, én kész vagyok meghalni, érted? És aztán ott a Gecsemáné kert után a főpap udvarában háromszor megtagadja az Urat. És keservesen sír, hogy hát ebben is kudarcot vallottam. És a legérdekesebb dolog, ami engem ebben a történetben nagyon csak megfogott, hogy ezt mind az Úr tudtával. Hát miért nem segített az Úr? Miért nem kerülhettem el ezt? Miért engedi, hogy akár jöjjenek ezek a kísértések és nehézségek, amikor ő ezeket mindegyiket előre tudta? Azt is tudta, hogy a tanítványok szét fognak futni. Arról is beszélt, hogy mi fog történni. Mindent tudott. Hát akkor miért nem kerültük el? Miért nem hagyta, hogy ez ne így legyen? De higgyük el, hogy Istennek megvan a terve ezekkel a dolgokkal. Abban a pillanatban, amikor a próbák jönnek az életünkben, mi nem értjük, hogy miért történik. Amikor kétségek gyötörnek, csak a problémákat látjuk. De ezt mondja az Úr Péternek, hogy amit te most nem értesz, azt egyszer majd megérted. Lapozzunk csak vissza a mai Zsoltárra. Nem csak arról beszél a Zsoltárírú, hogy lássátok, jöjjetek, lássátok meg az Isten dolgait, a csodáit, hogy hogy vitt át bennünket a vörös tengeren, száraz lábbal, hanem azt mondja, hogy embert ültettél fejünkre. Tűzbe, vízbe jutottunk. Hálóba vittél be minket. Megszorítottad derekainkat. Megpróbáltál minket. Ez is benne van Isten igényében. A 66. Zsoltár nem csak arról beszél, és nem csak azért mondja azt, hogy örvendez Istennek te egész föld, mert így hozott ki téged az Úr a nehézségekből, hanem a kudarcokról is beszél, hogy milyen helyzetekbe vittél be bennünket, amit akkor nem értünk, és Izrael népe sem értette. Most a temetésen említettem Jobbnak a történetét, és elmondtam, hogy Jobb is sok mindent elveszített. És ahogy elgondolkoztam újra az ő életén, jól ismerjük őt, arra gondoltam, hogy mennyi kétség lehetett Jobnak a szívében, addig, amíg mindez megtörtént. Elveszítette a vagyonát, elveszítette gyermekeit, elveszítette a fiainak a feleségét, elveszítette az ő egészségét, és amikor ott ült zsákba, fájdalmában, hamuban, és a hólyagos testét vakargatta a fájdalomtól, akkor talán eszébe juthatottak olyan gondolatok, hogy Uram, vajon mit rontottam el? Vajon miért történt az életemben? Vajon igaza van a barátoknak, akik jönnek hozzám, és elmondják azt, hogy milyen Isten, és elmondják, hogy biztos valamit elkövettél Isten ellen, hogy ilyen helyzetbe kerültél. Hát mindig eszébe jut az embernek, hogy mi az oka annak, hogy ebbe a helyzetbe kerültem. Valamit elrontottam. Akkor ő nem tudta azt. Abban a helyzetben fogalma sem volt arról, hogy miért volt ez az életében. És nem tudom, hogy egyáltalán életében egyszer is világossá vált volna az, hogy ezt Isten miért engedte meg. Amit ma még nem értesz, majd egyszer megérted. Lehet, hogy ő csak az örökké valóságban értette meg. Lehet, hogy lesznek az életünkben olyan dolgok, amiket soha nem fogunk megérteni. És soha nem fogjuk tudni, hogy miért történt. Másokat majd fogunk tudni. Igen, a gazdag vagy a tékozló fiú megértette, hogy miért kellett az életében ez a nyomorúság. József megértette az élete végén, amikor találkozott a testvéreivel, hogy miért kellett végigjárni ezt a fájdalmas utat, és ki is mondta, hogy az Úr engem ti előttetek elküldött, hogy megmaradjatok. Tehát volt értelme, vannak dolgok, amiket soha nem fogunk megtudni. Lehet, hogy Jób soha nem tudta meg, csak majd ott az Úrnál. De amit ma nem értesz, egyszer majd megérted. De mi tudjuk, hogy miért kellett Jobbal mindennek megtörténni. Azért, hogy mi tanuljunk belőle, és ezért irattatott le. Igen, talán sokat megkérdőjelezik a sátánhoz hasonlóan, vagy megkérdőjelezhetnék a sátánhoz hasonlóan Jobbnak a hitét, mondván azt, hogy persze, mert minden olyan jól megy neki, hát vedd el tőle mindazt. De látjuk a történetből, hogy Jób akkor is hűséges maradt Istenhez. És ez nekünk nagy tanulság. Miért is történt? Lehet, hogy ő nem tudta meg életében, de mi megtudhatjuk. Emlékezzünk csak Pál apostol szavaira, aki azt mondja, hogy kívánván elköltözni és az Úrral lenni, mert sokkal jobb, de itt maradni a testben szükségesebb ti érettetek. Milyen nagy bátorító szó ez, milyen fontos üzenet ez nekünk, hogy lehet, hogy jobb lenne elköltözni, lehet, hogy jobb lenne dolgokból kimaradni, de köztetek maradni és átélni mindazt, amit átélt Pál, a fájdalmakat, a korbácsütést, a sok lelki terhet, amit átélt a gyülekezetek terhe miatt, a hitetlenekért, mindezeket vállalta. A korintusi levél, első korintusi levél 4. fejezetében mondja ezt az apostol a 8. verstől, amikor azt mondja, hogy mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk, mindenkor a testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát azért, hogy Jézusnak az élete is látható legyen mi bennünk. Tehát hordozzuk miért, hogy az ő élete is látható legyen miért a mi életünkben. Tehát amit most nem értünk, amit Jób nem értett akkor, azt majd megértette később. És ott van az a bátorító ígéret, hogy ő nem hagy feljebb kísérteni bennünket attól, amit el tudunk hordozni. Sőt, a kimenekedést is megadja. Talán elgondolkozhatunk jobban, hogy de neki milyen volt a kimenekedés? Milyen volt az ő kimenekedés? Jó, meggyógyult. De elvesztek a gyermekei. Kapott újakat. Kapott mást. De azzal még nem jött vissza mindaz, ami fájt, azzal nem oldódott meg, nem támadt fel egyik gyermeke sem, bár tudjuk az igéből, hogy Isten erre is képes. Ábrahám, amikor képes feláldozni az ő fiát, akkor azban a hittel teszi azt és indul el, hogy Isten még a halálból is képes föltámasztani. Isten megadja a kimenekedést, és ezt megadta Jóbnak is. Hogyan? Azt, hogy visszaadta megsokszorozva azt, amit elveszített. Nem azt, amit elveszített, egy másikat. De milyen jó, hogy kárpótol. Isten mindig kárpótol bennünket. És ez önmagában nem lenne elég, mert nem lehet visszaadni, de amit talán megtapasztalt Jób is, hogy nem csak anyagiakban kárpótol bennünket, hanem lelkiekben is. Hogy békességet ad nekünk, hogy segít elviselni, segít nekünk abban, hogy túllépjünk. És az olyan nagy kegyelem az életünkben, hogy Isten segít túllépni rajtunk, és begyógyítja a sebeket. Kárpótol bennünket mindenért. Amit most nem értünk, azt majd megértjük. Ő mellénk áll, és tovább vezet. Ahogy a 66. Zsoltár mondja, miért történt mindez? Mert megpróbáltál minket, ó Isten, hogy megtisztítsál. Mint megtisztítják az ezüstöt. Hálóba vittél minket, megszorítottad derekainkat, embert ültettél fejünkre, tűzbe, vízbe jutottunk, de kihoztál bennünket bőségre. Elmegyek a házadba égő áldozatokkal, lefizetem néked fogadásaimat, amelyet akkor mondtak ajkaim, amikor nagy nyomorúságban voltam. Igen, amit Isten tesz, nem mindig értjük, de majd megértjük. Hogyan dicsőíthetjük mi Istent? Hogyan áldhatjuk mi Istent? Hogyan mondhatjuk azt, hogy örvendez Istennek, te egész föld? Nem azért, mert ő olyan dolgokat ígért, amit mi szeretnénk. Ami után talán vágyakozunk, de örvendezhetünk azért, mert egyrészt ő nem csap be bennünket. Vannak ígéretei, amit megragadhatunk, ami a miénk lehet. Vannak dolgok az életünkben, amikről világosan beszél, hogy lesznek. Igen, gondok, problémák, nehézségek, de bízzál, én meggyőztem ezt a világot. És megadom a kimenekedést is ebből, sőt, sokkal erősebben, sokkal tisztábban kerülsz ki ezekből a dolgokból. És megadom a kimenekedést, és bőségre hozlak ti téged. Testvérem, ha a tékozló fiú történetét nézzük, ha Jób történetét nézzük, ha Zákeus történetét nézzük, csak azokat, amiket ma délelőtt említettem, azt látjuk, hogy Isten megengedte az életükben ezt a nyomorúságot. De mit látunk? Hogy mindegyiket erősebben, mindegyiket boldogabban, mindegyiket békességesebben, mindegyiket úgy hozta ki ebből a nehézségből, hogy áldotta az Urat. Mert valamit elvett tőlük, ami őket nyomorúságba vitte. És valami olyasmit adott nekik, ami sokkal többet ér attól, amihez addig ragaszkodtak, az anyagiakhoz, és engedtek a sátán kísértésének, mert ő nagyokat mondott nekik, de aztán rá kellett jönniük, hogy becsapta őket. De ha hallgatunk az Úr szavára, ő nem csap be, hanem vezérel bennünket az örökké valóság útján, és átélhetjük, hogy ha nehézségbe is visz bennünket, ha tűzbe és vízbe is visz bennünket, ha magasságos embereket állít felénk, és ennek a nyomorúságát kell megtapasztalnunk, ő kihoz bennünket, és bőségesen. Hát miért ne dicsőítenénk mi ezt az Urat? Ha átéltük az ő szabadítását, ha megértettük az ő szeretetét, akkor átélhetjük, megtapasztalhatjuk azt, hogy ő gondoskodik rólunk. Tehát fejezzük be azzal a gondolattal, amit a mai Zsoltár elénk állít. Örvendez Istennek, te egész föld. Van miért örvendeznünk, mert az ő hűségében, az ő kegyelmében nem kell csalódnunk. Lehet, hogy ma még nem értjük, de amit ma nem értünk, azt majd egykor megértjük. És megértjük azt, hogy ez is a javunkra van. Áldjuk a mi igazságos, a mi szerető Urunkat és Istenünket. Amen.